Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hidasi Judit, japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritája. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért sok tisztelettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást.
Előrehozott választáson két harmados győzelmet szerzett a japán miniszterelnök asszony, és előbb tudtuk, hogy egy metáldobos, motoros, tévés műsorvezető, mint hogy mi a politikája. Kicsoda a japán vaslédi? Hogy kell megérteni az ő karakterét kelet-közép-európai füllel?
Igen, jól mondja a vaslédi, és hát sokan így is hivatkoznak rá, mert ő a politikai előképének, a Margaret Thatcher tekinti, akit szintén vaslédinek hívtunk, de Margaret Thatcherhez képest még inkább vaslédi, azt mondhatnám. Egy nagyon színes egyéniség, 65 éves, idén Narában született, tehát ősi japán városban, de egy teljesen hétköznapi családba született, tehát egy középosztálybeli, nem tudom, apja valamilyen autóipari cégnél dolgozott, édesanyja pedig a rendőrségi, prefektúrai rendőrségen volt alkalmazott, tehát egy középosztály hátterű politikusról van szó, ami nagyon ritka Japánban, mert a japán politikai hagyományoknak megfelelően általában politikus dinasztiák nevelik ki egymás után az utódaikat, és azok viszik tovább a programjaikat.
Öröklődik.
Hát öröklődik a dolog. Tehát már itt van egy nagy különbség. A másik nagy különbség az, hogy hát ugye az októberi választási küzdelemben ott 5 jelölt volt, 4 férfi és 1 nő. És mind az 5 ember nagyon jól felkészült volt, tehát adminisztratíve, politikailag, képzettségileg. De ez a 4 férfi, ez mindegyik egy kicsikét, hogy is mondjam, önmagát hozta előtérbe, és kioltották egymást. És végül is az 5. a nő jött be egy nagyon határozott kommunikációval. Na most, tehát és ez például az egyik nagyon fontos megkülönböztető jegy, ami Takaichi Sanaét elhatárolja a korábbi politikusoktól. Egy kicsikét engem emlékeztet Koizumi Junichiro-ra, tehát aki a 21. század első ciklusában volt miniszterelnök. Tudnék, Takaichinél is azt veszük észre, hogy nagyon határozott a kommunikációja, nagyon rövid mondatokban, értelmes üzenetekben kommunikál a választóival, tehát nincs az a körtönfalazás, nincs az a mismásolás, amit nagyon sokszor politikusoktól látunk, akik ugye óvatoskodnak, nem merik, majd még, stb. Nem, ő nagyon határozott, egyenes is, tehát ebben a kommunikációjában, hogy ennyire sajátos és határozott, ezzel egy bizonyos rétegnek nagyon szimpatikussá vált, mert nem ehhez szokta.
De bocsánat, határozott és egyenes, vagy leegyszerűsítetten beszél? Mert a politikusok időnként az egész világon szoktak nagyon leegyszerűsítetten beszélni.
Nem mondanám, nem? Hogy leegyszerűsítetten beszél, hanem az üzeneteit azt ilyen csomópontokba foglalja össze, tehát nem tudom, van az agendájában, nem tudom, 4 nagy szempont, és akkor világossá teszi, hogy most erről beszélek, erről beszélek, erről beszélek. A másik dolog, amit még kiemelnék, hogy tehát nagyon bevállalós fajta ember. Bevállalós fajta, hogy olyan küldetéseket, vagy olyan feladatokat is elvállalt korábbi politikusi életében, amit esetleg más politikusok nem. Ugye ő az Abe kormányban, tehát ő tulajdonképpen egy Abe Shinzo nevelt Takaichi Sanae, és ott abban a kormányban néha voltak olyan feladatok, amelyek, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy megfeleltek volna egy politikus tekintélyének vagy súlyának, tehát mit tudom én, hogy vegyen részt esetleg ilyen országimás kampányokban, meg stb. Ilyenekben is részt vett bátran.
Hajlandó volt vizet hordani, a kuli munkát megcsinálni?
Ami másoknak... Nem annyira vizet hordani, hanem inkább tehát, hogy mit tudom én, máshogy öltözött föl, ami esetleg tetszett a fiataloknak, vagy nem tudom, amire más politikus nem biztos, hogy hajlandó lett volna. De azon kívül ő nem korrupt.
Ez
ami nagyon lényeges dolog.
Fontos Japánban, hogy valakiről látszódjék, hogy nem korrupt?
Abszolút, abszolút fontos. Azért, mert az egész LDP, tehát a Liberális Demokratia Pártnak a utóbbi évtizedekben a legnagyobb problémája az volt, hogy rengeteg korrupciós botrány került felszínre vezető politikusokkal kapcsolatban, illetve vezető frakciókkal kapcsolatban. Ugye az LDP, Liberális Demokrata Párt, ezen belül vannak különféle frakciók, és egy-egy frakciót, egy-egy politikusi dinasztia vezet, vagy ural. Na most különféle, nem csak ilyen gazdasági korrupciós ügyek, hanem például pártfinanszírozási kérdések, amik előjöttek, ugye, és akkor kiderült, hogy egyrészt a politikusok finanszíroztak nem olyan célokat, tehát egyházi célokat, más elfogadtak innen-onnan támogatás, stb. Tehát egy rengeteg ilyen ügy előkerült, most ezekben egyikben sem volt érintett Takaichi Sanae, tehát ilyen szempontból tiszta.
Visszamehetnék egy picit korábbi időszakra, mondta, hogy egy teljesen átlagos középosztálybeli családból származik. Milyen Japánban az az út, amivel be lehet kerülni a politikába? Elment ifjúsági szervezetbe? Vagy egy jó egyetemre tudott bejutni? Az se egyszerű Japánba állítólag.
Abszolút nem egyszerű, nem. Ő egy, hogy is mondjam, egy nagyon praktikus választás volt azért, mert a Kobe-i egyetemre járt, mégpedig gazdaságmenedzsment szakra. Tehát ő tulajdonképpen nem egy elitiskolának volt a növendéke, viszont ott csomó praktikus dolgot ugye megtanult, tehát a pragmatizmushoz közelebb kerül. Nem, ő már 1990-es években elkezdte, mint fiatal lelkes tanonc. Elkezdte a politikai életben való részvételt, természetesen így nagyon lassan ment föl a ranglétrán, de amit kérdezett, hogy tud valaki mégis hinterland nélkül politikai karriert csinálni, akkor, ha jó vezető politikushoz csapódik.
Jól választotta ki a főnökét?
Jó, igen. Tehát ugye, mint ifjúsági aktivista, vagy nem tudom, így különböző volt, itt próbálkozott, ott próbálkozott, stb., de már 93-ban ő képviselő lett, tehát parlamenti képviselő, tehát választókörzetben, tehát nagyon ott is azt hiszem a kommunikációjával tudott győzni. Elég az hozzá, hogy korán bekerült ebbe a forgómalomba, és különféle miniszteri posztokat is betöltött, de ő neki a fő mentora, az Abe Shinzo volt. Na most Abe Shinzo halálával, illetve a politikai pályájának a befejezésével, majd az azt követő halálával, és még az Abe, úgynevezett Abe frakció, az még tovább élt, és tehát Takaichi mögött nagyon súlyos, erőteljes, hatásos politikai veteránok maradtak.
Miért fogadták el a politikai veteránok Takaichi Sanae-t? Egy olyan társadalomban, amiről mi azt hiszük, hogy az egy ilyen férfi uralom. És akkor ott van egy törékenynek látszó nő, aki színesen öltözködik, jól kommunikál, motorozik, metáldobol, mindenféle olyat csinál, amit férfiak nem nagyon szoktak eltűrni, mert ez mind azt mutatja, hogy ez valamivel jobb, mint mi, vagy színesebb, mint mi. Ezt nem szokták szeretni. Miért tűrték el?
Nem szokták szeretni, valóban teljesen igaza van, azonban én azt hiszem, hogy egy csomó veterán politikusnak az volt az elképzelése, hogy nem lesz hosszú idejű, vagy nem lesz nagyon hatékony a Takaicsinek a pártelnöki uralma. Tehát miután a választások során ő lett, ugye mondom, ilyen kizárásos alapon ő került végül is be, azt gondolhatták, hogy adunk neki egy sanszot, hát úgyse fog sokáig működni. Na most hát ez az, ami nagyon megbukott, ez az elképzelés, mert pont az ellenkezője történt. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy volt már korábban is, pont az LDP kezdeményezésére, ugye egy előrehozott választási kísérlet, az Ishiba, tehát a Takaichi Sana előtti miniszterelnök idején, aki szintén a megválasztása után nem sokkal kiírt előrehozott választásokat, mert azt gondolta, hogy most van itt a pillanat, hogy megerősítse magát. De az totális kudarc volt, mert soha nem látott mélységekbe zuhant az LDP népszerűsége és a saját népszerűsége is. Tehát az egy kudarc. Ennek ellenére majdnem 3-4 évre, Takaichi most ezt megpróbálta, és ez egy csodálatos időzítés volt. Tehát miért fogadták el, ön azt kérdezi. Azért fogadták el, mert mondom, hogy egyrészt nem bíztak benne, hogy nagyon sokáig fog sikeresen működni. Másrészt a Takaichi agendájában szerepel egy csomó olyan tétel, ami tartalmilag nagyon is közel áll a konzervatív, idősebb politikus nemzedék szívéhez. Hát ilyenek például a nemzetbiztonsági, tehát a védelmi politika erősítése, akkor ilyen a migráció, bevándorlás elleni hangulat vagy érzelem, és ennek a megerősítése a politikai intézkedések tekintetében, de ilyenek a császári családhoz való viszony, tehát a monarchiához való viszony, vagy konzervatív értékek, családi értékekhez való viszony. Ezek mind olyan értékek, amelyek valamelyikét ezek a régi veterán politikusok nagyon is támogatják.
Most, hogy kétharmados győzelmet csinált, ez azt jelenti, hogy betonbiztos a pozíciója a pártjában is, meg a kormányban is? Ez a japán politikai kultúrában ezzel a következménnyel jár?
Hát valószínűleg ez lesz, vagy ezzel fog járni, de ilyen még nem volt az a helyzet, úgyhogy nem tudjuk megmondani, hogy tehát nincs múltbeli hivatkozásunk, hiszen az LDP most érte el a legnagyobb népszerűségét, már a szavazatok alapján, tehát mandátumok alapján, tehát ez egy történelmi rekord. Ez 1955 óta, amióta létezik LDP, ilyen többsége nem volt az LDP-nek, illetve egyetlen más pártnak se volt ilyen többsége, tehát precedens nélküli, ezért mondom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy japán hagyományok,
mert nem volt ilyen hagyomány,
de Ez most egy, hogy is mondjam, tényleg valószínűleg egy történelmi konstelláció, hogy az LDP népszerűsége is nagyon magas, mert ugye 316 mandátumot szerzett 465-ből, hát azért az nem semmi, és hát mondom, történelmi rekord, és magának a miniszterelnöknek a népszerűsége is nagyon-nagyon magas. Tehát, hogy mind a kettőnek, nem csak a pártnak, hanem a pártvezérnek, és ez egy történelmi konstelláció.
Azt lehet tudni, hogy honnan szedte össze a miniszterelnök asszony ezt a fajta támogatottságot? Tehát kiket tudott megszólítani, akiket korábban nem tudott az LDP megszólítani? Fiatalokat, középosztálybelieket, hagyományos politikában bízókat, kiket?
Hát először is ugye az ő kritikusainak az egyik fő támadó területe az volt, hogy ultrajobbos, tehát hogy szélsőségesen konzervatív. És ebben van valami, nem csak a narratívájában, de mondjuk viselkedésében, vagy nem tudom, cselekedetekben is megnyilvánul. Egy csomó szimbolikus dolog, amit, de japán kultúrában ennek óriási jelentősége van, például a Yasukuni szentének a meglátogatása, ahol ugye a háború áldozatai nyugszanak, és ez egy ilyenekben ő nem fél, tehát ő megy. Ő ellátogat. Tehát mások esetleg megfontolják. Hogy ne. Tehát ez például, ez tudom, hogy hihetetlen, de ez milliókat jelent választói szempontból. Akkor nagyon sok választót megnyert azzal, hogy meghirdette azt, hogy a migráció tekintetében bevándorlás tekintetében, nem is nem bevándorlás, mert Japánba bevándorolni rendkívül nehéz lenne, hanem akár vendégmunkások migráció. Abban a tekintetben is nagyon konzervatív gondolatokat fogalmazott. Most ez is a lakosság hétköznapi módon gondolkodó rétegének, ez nagyon attraktív volt, hogy végre valaki kimeri mondani, hogy ide már pedig nem fogunk nagyobb létszámba több vendégmunkást beengedni. Hát jelenleg közel 3 millió külföldi él Japánban, és hát ebből a dolgozók, vagy vendégmunkások száma az több százezer, de szóval nem egy olyan nagy tétel egy 123 milliós országban, mint mondjuk Európában arányokat tekintve, de mégis a hétköznapi embernek az életvitelét, vagy a életkörülményeit, hát nagyon tudja esetleg befolyásolni, vagy bosszantani az, ha olyan szomszédokat kap, akikkel ő nehezen tud együtt élni.
Vendégmunkások Japánban ezek problémát okoznak? Azért kérdezem, mert mindenki láthat olyan YouTube videókat, és ezek vannak rengetegen, amik arról szólnak, hogy egy átlag japán ember lényegében halálra dolgozza magát.
Így van.
Reggel 5-től este 10-ig. Beesik az ágyba, megeszi a kis rámennyét, és másnap, és ez 6 napon át tart. És kezdődik újra és újra. Azt gondolná az ember, hogy kéne oda vendégmunkás, hogy ezt ne a japánoknak kelljen csinálni. De akkor ezek szerint nem így van, rosszul értünk valamit európai szemmel?
Hát a kéne az nem váltaná ki ezt a fajta munkakultúrát, azt hiszem. Tehát japánok valószínűleg továbbra is nagyon lelkesen és odaadóan és kötelességtudóan szinte végkimerülésig végeznék a munkájukat. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy most már keletkeztek olyan álláshelyek, amelyeket nem tudnak japánokkal betölteni, tehát mondjuk például informatikai szektorba, vagy akár nem tudom, építőiparba, vagy egészségügyi, tehát idősek ellátása, stb. Tehát ezekben a szektorokba azért kellene behívni vendégmunkásokat, mert egyszerűen nincs japán emberi erőforrás erre. Na most miért zavarja a japánokat a külföldi? Japán ugye egy szigetország. Most ők évezredekig hozzá voltak szokva, hogy ők magukban éltek. Tehát nem szokták meg a multikulturalizmust egyáltalán. Most tehát ugyanakkor a szabályaik azok eléggé erősek, és az együttélési szabályaik, tehát önmagukon, saját társadalmukon belül is be kell tartani szabályokat, kezdve attól, hogy a szemetet hogy viszem le, az autómat hogy parkolom le, a metron használok-e mobiltelefont, vagy nem, stb. Egy csomó szigorú szabály van, amit ők elsajátítanak gyerekkortól, nekik nem problémán betartani. A külföldi oda kerül, nem ismeri ezeket, felborítja ezeket a dolgokat, tehát az együttélést, tehát teljesen hétköznapi együttélési dolgokban van a legtöbb konfliktus.
Tehát olyan ez, mint amikor nekem a metrón föltűnik, hogy mondjuk egy amerikai diákcsapat szerintem üvöltve beszélget?
Igen.
Pedig
igen.
Tulajdonképpen ők így szoktak
így van,
beszélgetni,
így van, így
csak
van.
Nekem csak fura.
Ilyen tekintetben japánok azok nem nagyon toleránsak, tehát nem nagyon kedvelik azt, hogyha valaki így kilóg ezekből a szabályokból, és hát vendégmunkások bizony-bizony sok tekintetben kilógnak. Na most ez zavarja a japánokat, effektíve zavarja, és hát de ennek pont a PC miatt, ugye, a political correctness miatt nagyon sokszor nem lehet hangot adni, vagy
és
nem tudom,
sajtó.
Ez egy feszültséget okoz feltétlenül. És akkor most jött egy politikus, aki nyíltan kijelenti, tehát nem mismásol megfogalmazásban, hanem nyíltan kijelenti, hogy igenis nem fogjuk engedni ezt, nem fogjuk engedni azt, ilyen olyan, ezt tartatjuk be, azt tartatjuk. Tehát egy ilyen teljesen, mint hogy a tiszta képet fest, tiszta elvárásokat fest. Hát ez nagyon szokatlan Japánban. Na most ez például rengeteg embernek imponál, borzasztóan imponál. Aztán akiket ő külön megszólított, és akik nagyon nagy támogatóivá váltak, azok a fiatalok. Ami az azért érdekes, mert az utóbbi évtizedekben azt vette észre az ember, hogy Japánban is, mint számos más országban, a fiatal generáció, azok kevésbé mutatnak érdeklődést a politika iránt. Hát mennek a dolgok úgy, ahogy mennek, hát őket nem nagyon érdekli.
Úgy sincs rá befolyásunk, legyintenek, persze.
Igen, élik a saját életüket. Na mostan viszont a viselkedésével, a habitusával belépett Takaichi Sanae, és egyrészt azt bizonyította, hogy bárkiből bármi lehet, hiszen őnek is nem olyan háttere volt, és lám mégis miniszterelnök lett. Azt bizonyította, hogy nőből is lehet fontos faktor a politikában. Tehát a nagyon hangsúlyozta különböző megnyilvánulásaiban az IT-szektornak az erősítését, a digitalizáció felgyorsítását. Ugye sokan azt úgy tévesen úgy gondolják, hogy Japán a legdigitalizáltabb társadalom Kelet-Ázsiában, de nem így van, a legkevésbé digitalizált Japán.
Mert faxon küldenek még mindig, hát, vagy írógépet
még mindig van fax használat bizonyos vállalatoknál, de ezt szokták példának felhozni, de nem csak ez, hanem egész egyszerűen az egész hozzáállás, tehát nagyon sokszor bizonyos generációkat elkerült ez a digitalizáció, és lemaradtak, hogy úgy mondjam. Na, tehát a fiataloknak például ezt a digitalizáció, a AI, ugye, az a mesterséges intelligenciának a lehetőségeinek a jobb kihasználása, fejlesztés, tehát ilyen programokat is beígért. Na most ez nagyon vonzó a fiataloknak, hiszen a fiatal azt látja, hogy Dél-Koreában sokkal előbbre vannak digitalizáció terén. Kínában a fiatalok, azonos generáció, sokkal előbbre vannak, mint ők. Ők is nem akarnak lemaradni. Na most, tehát, ami nagyon érdekes egyébként, hogy pont a fiatal generációnál ott érezhető egy olyan szorongás, vagy nem is tudom, aggódás, hogy jaj, nehogy Japán lemaradjon Kínához képest, nehogy mi lemaradjunk, nehogy mi kevesebbek legyünk, mint Kína. Na most, hát vannak tehát bizonyos területek, vagy eszközök, vagy szektorok, ahol tényleg van bőven tér a fejlődésre, például ez egy ilyen szektor. És akkor a fiatalok úgy érzik, hogy ha ez a szektor fejlődik, akkor talán nekünk is az esélyeink jobbak lesznek, hogy nehogy lehagyjon Kína bennünket.
Említette, hogy Takaichi Sanae miniszterelnök azt, hogy meg tudja szólítani a fiatalokat, és hát azt is, hogy be tudja bizonyítani, hogy nőként is lehet előre menni. De azt sosem mondta, ha én jól értem, hogy a nőknek valamiféle előjoguk lenne bármire. Hanem mindig azt mondja, hogy itt meg kell küzdeni mindenért. És kőkemény háború az élet, és úgy kell előre menni. Ezt szeretik hallani a japánok? Mindenki azt gondolja, hogy mindenki azt szereti hallani, hogyha vele valamilyen módon majd kivételeznek.
A japánoknál ez egy kicsikét tapasztalataim szerint másképp van. Tehát a japán nem szereti azt, ha vele kivételeznek, mert ő nem szeret kilógni a csoportból. Tehát az számára félelmetes perspektíva, hogy esetleg ő fontosabb lesz, mint a többi, mert akkor az lesz, hogy akkor őt előbb-utóbb bedöngölik a földbe, stb. Tehát ők nem akarnak, de egyenlő esélyeket természetesen szeretnének a japán nők is. Na most Takaichi Sanae egész politikai pályafutása során soha nem élt vissza azzal, hogy ő nő, és soha nem játszotta ki ezt a lapot, se megjelenésébe, se habitusába. Tehát nem azt a sztereotípiát erősítette, hogy gyenge nő, akinek támogatásra van szüksége, és majd a férfiak megmondják, hogy merre van az előre, egyáltalán nem.
Se azt, hogy valakinek a valakije.
Se azt, hogy valakinek a valakije, hanem, hogy önálló jogon, saját jogon mit tud elérni. Na most ez is egy nagyon más kép, mint amit általában nőkről gondolunk, illetve hát pontosan még az októberi, 2025 októberi LDP elnök jelölti kampány idején is, hogy én nagyon sokszor nyugati sajtókba megjelentek olyan várakozások, hogy na hát majd most ha nő kerülne hatalomra, akkor majd nyilván akkor a női jogok, meg a nők előnyben rész. Nem, erről szó sincsen. Takaichi Sanae férfiasabb férfi bármelyik férfinél, tehát ő nő, és megjelenésében természetesen egy nagyon elegáns és ízlésesen visszafogottan öltözkedő politikus, de szerintem lelkében is és habitusában is nagyon-nagyon férfias. És tehát ezek a várakozások, amik vele kapcsolatban voltak, tehát külföldi sajtóban megjelent, hogy majd most megváltozik a nőknek a névviselési gyakorlat, ugye, hogy ne kelljen felvenni a férfi vezetéknevét, házasságot, stb. Egy csomó ilyen az én szempontomból egyáltalán nem kardinális kérdés, de ezek közbeszéd szintjén mégiscsak nagyon fontosak. Tehát nagy várakozások voltak, de nem erről van szó egyáltalán. Arról van szó, hogy ő be akarja bizonyítani, hogy kitartó, következetes, koherens munkával bármit el lehet érni. És hát, hogy ezt ő maga a legjobb példája annak, és ő maga szolgál modellül, tudnélik hihetetlen munkabírása van, tehát ilyen 3-4 órákat alszik, és sajnos a környezetétől is ezt várja el. Azért mondom, hogy sajnos, mert...
Kemény főnök.
Nagyon kemény főnök, és... Hát kérdés, hogy ezt meddig lehet bírni, tehát ő maga is meddig bírja, és a környezete meddig bírja.
Bocsánat, de japán politikus esetében illik olyat kérdezni, hogy van-e családja? Ezen töprengek, hogy ezt szabad-e egyáltalán kérdezni?
Persze, és persze, hát ezen csámcsognak is az újságok. Mondjuk az se hagyományos az ő, hogy mondjam, házas élete, mert ugyan férhez ment, egy parlamenti képviselőhöz még évtizedekkel ezelőtt, Yamamoto Taku nevű parlamenti képviselőhöz, és együtt is éltek egy-két évtizedet, de elváltak. Na most, és azt hiszem 2017-ben elváltak, és de Takaichi akkor egyébként pontosan a politikusi pályájában, ugye kabinetminiszter volt, stb. Tehát nagyon jól alakult a karrierje, és akkor egy pár évig önálló volt, és visszavette a nevét, a Takaichi nevet. Tudnék, amikor összeházasodtak, akkor így neki fel kellett venni a férje nevét, hiszen japán törvények szerint egy háztartásban élő házaspár egy családnevet használhat, akár a férfiét, akár a nőt. Na, elég az hozzá, hogy 2017-ben Takaichi néven ő már rögzült, mint fontos politikai tényező, és amikor újra ugyanezzel az emberrel újra összeházasodtak, 2021-ben talán, akkor úgy döntöttek, hogy miután a Takaichi név az már brand name lett, ezért a férje vette fel a Takaichi nevet. Tehát, de a férjem már úgy tudom visszavonult a politikától egészségi okok miatt, és a férjének vannak gyerekei az első házasságában, nem tudom, 3 gyereke, úgyhogy ezek ilyen fogadott gyerekek Takaichi Sanae számára, és ezeknek a gyerekeknek szintén vannak majd, mert már unokák is vannak.
Akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy hogy bírja a család, hogy 3-4 órát alszik, mert
hát nem kell vele foglalkozni, mert nem közvetlenül az ő gyerekei, vagy az ő unokái, de elmondások szerint nagyon lelkiismeretesen megszervezi a gondoskodást mindenkiről. Tehát egy nagyon jó szervezőkészséggel rendelkező valaki.
Mi lesz a politikájában a legfontosabb a világ számára? Az, hogy Kínával milyen lesz a viszony? Az, hogy megváltoztatja a japán hadsereg hozzáállását a világhoz? Mi lesz a legfontosabb ön szerint?
A belpolitikai várakozások nagyon magasak, mert végül is 90-es években kezdődött egy gazdasági recesszió, és igazából még mindig nem igazán lábalt ki Japán ebből. Ugye 2010-ben már visszaesett a harmadik helyre GDP arányos teljesítésben a világ gazdaságai közül, és aztán 2023-ban a negyedik helyre is visszaesett. Tehát egy a gazdaságnak a gyengélkedése, ez azért rendkívül, illetve mindenkit érint, a jennek a gyengül, és habár most a győzelemmel a jen speciál erősödött, de minden, de általában jen gyengülése, a gazdaságnak a hát nem megfelelő teljesítménye, a infláció például 2025-ben pont tavaly a rizsárak megduplázódtak, hát az hatalmas, az olyan, mint hogyha nálunk a kenyérára tegnapról holnapra a duplájára emelkedne. Stb. Tehát volt egy pár ilyen drasztikus jel, ami a hétköznapi embert is nagyon, és a hétköznapi ember pénztárcáját érintette. Na most ezekre a problémákra is megoldást és választ próbál kínálni Takaichi. És hát őt úgy is nevezik a külföldi sajtó, hogy whirlwind, tehát, hogy ilyen forgószél, Takaichi forgószél. Nagyon gyorsan dolgozik, nagyon hatékonyan dolgozik. És most a győzelemmel már be is jelentette, hogy az egyik nagy terve az, hogy az élelmiszerekre jelenleg érvényes 8%-os áfát, ezt levisz, tehát áfastoppot rendelne el már nyártól.
Az állami bevételekkel mi lesz? Japán el van adósodva.
Ja, na, ez egy nagyon jó kérdés, és pont ezért kellett neki a kétharmados többség a parlamentben, mert ezek olyan döntések, amelyek hát hihetetlenül nagy konzekvenciákkal járnak, ugye költségvetésre, mindenre. Ki kell találni, hogy ezt honnan fogják pótolni. Na, tehát például egy ilyen bejelentés, és hogy ezt minél előbb foganatosítani akarja, ugye minél előbb, hát ott van alsóház, felsőház, stb. Törvény, tehát nagyon az időt igénylő intézkedések, de ő ezeket gyorsítani szeretné. De ez egy nagyon népszerű programja, ami, és ez mindenkit érint az egész. De mondom, már a piacok azért már reagáltak, mert a jen már erősödött, akkor beruházásokat ígér, stb. Tehát a belpolitikában is nagyon látványos és nagyon hatékony intézkedéseket ígér. De ehhez kellett neki ez a felhatalmazás. A másik a külpolitikai, már olyan értelemben külpolitikai, hogy ahhoz, hogy meg tudja indokolni azt, hogy miért hozzák előre a 2027-re kitűzött GDP növekedést a védelmi kiadások tekintetében, ugye Japán az alkotmánya szerint 9-es cikke csak 1%-át költhette a GDP-ének védelmi kiadásokra. Az egy más kérdés.
Hogy mekkora ez a GDP?
Hát egyrészt, hogy mekkora a GDP, nagyon jogos. Másrészt pedig az, hogy hát ott ilyen könyvelési trükkök is voltak, mert bizonyos R&D, tehát research, kutatás, stb. Ezeket nem ott könyvelték el.
És tehát, mégis ott ment.
És mégis ott. De ez most mindegy, de végül is a Kishida kormány volt, tehát kettővel előtte, a Kishida kormány volt, ahol kezdeményezték azt, hogy a Japán GDP-t 2%-ra emeljék, tehát a védelmi kiadásokat 2027-re. Na most ezt Takaichi hivatkozva arra, hogy milyen a geopolitikai helyzet, most fel akarja gyorsítani, és már 2026-ra szeretné ezt foganatosítani, megvalósítani. Ehhez is egy hatalmas, hatalmas kiadás természetesen.
Ez valahonnan el kell venni.
Valahonnan el kell venni. Igen. Tehát ezek borzasztó problémák, és hát ugye, amit említett ön, a költségvetés, illetve államadósság. Tehát az államadósság ugye Japánban talán az egyik legmagasabb a világon, 240% most, tehát az a körül van, ami hihetetlen szám, de az államadóságnak a struktúrája az különbözik más országokétól, tehát itt ez eladósodás az többnyire a belső, tehát a lakosság felé van eladósodás.
Állampapírokat vesznek az emberek
igen,
Japánban?
Igen, illetve hogy hívják különböző takarékbetétek, stb. Tehát ez egy ilyen belső eladósodás, és ezért mondják azt elemzők, hogy ez közel se olyan veszélyes, mint egy külső eladósodás.
Tehát nem lehet kívülről rángatni, igen, hanem csak a lakosságnak kell majd belső, visszafizetni.
Igen, tehát belső szerkezeti dolog, ezt meg kell oldani. Na tehát van rengeteg ilyen feladat, és pontosan azért, mert ezek a feladatok, ezek így egyidejűleg jelentkeznek. És azért, mert ezek a feladatok, tehát nem lehet őket lineáris sorba állítani, hogy most 2 év alatt megoldom ezt, 5 év alatt megoldom azt, 10 év alatt megoldom. Nem.
Bármibe belenyúl, az rántja.
Együtt kell ezeket megoldani. És igazából ez volt szerintem az indok, hogy nagyon kitűnő időzítéssel, és itt hadd emeljem ki ezt a készségét is a Takaichi Sainainak, hogy ráérzett arra, hogy mikor kell kiírni előrehozott választásokat. Annyira hirtelen írta ki, és olyan rövid kampány időt hagytak, 2,5 hét. Hát az semmi.
Állítólag ilyen fénymásolt papírokkal mentek, mindenféle eszközbe vetettek, mert nem tudtak fölkészülni rá.
Hát persze, mert annyira rövid volt a kampányidő, de viszont tehát egy kicsit olyan sok volt, de működött a dolog. Tehát ez a ütem, lehet, hogy a heavy metal dobos korából van ütemérzéke, de minden esetre ez a legjobb kor történt ez a kiírás, és hát meg is láttuk az eredményen, igen, hogy ez egy jó időzítés volt.
Mit szeretne a miniszterelnök asszony a japán hadsereggel? Milyen japán hadsereget épít? Védekező hadseregnek van az alkotmány szerint kiírva. Ez marad?
Igen, tehát ugye itt van egy olyan probléma, hogy tehát van emberi erőforrás, és hát van az úgynevezett tehát a materiális fejlesztés, igen, tehát eszközök, stb. Na most A pénz természetesen a materiális fejlesztésekre abszolút kell, tehát az a hardware, ugye, és ebben Japán nem áll rosszul, azért, mert nagyon fejlett technikával rendelkezik. De, ami szerintem, mint abszolút laikus, de szerintem nagyon nagy baj van az emberi erőforrás résszel.
Nem akarnak katonának menni a japánok?
Ez ugye igen, tehát egyrészt nagyon, nagyon kevés a vállalkozó szellem, tehát aki ezen lehet változtatni, tehát megfelelő kommunikációval, narratívával, kampánnyal, stb. Tehát ezt lehet növelni. De az a helyzet, hogy nagyon rosszak az arányok abban a tekintetben is, hogy ki felel meg. Tehát még hogyha vannak is jelentkezők, hát nagyon, nagyon ilyen gyászos arányokról érkezik hír, hogy mit tudom én, 100 jelentkezőből csak nem tudom, a felel meg a fizikai vagy pszichológiai követelményeknek, stb. Tehát ez a másik. A harmadik dolog, ami nagyon szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Japánban ugye a második világháború óta nincs kötelező sorkatonai szolgálat. Tehát felnőtt több nemzedék, akár 4-5 nemzedék úgy, hogy semmilyen tapasztalatuk nincsen. Na most, ha belegondolunk, hogy nézzük meg Tajván, Dél-Korea, Kína, ezek mind olyan országok, amelyeknek hihetetlen nagy tapasztalata van ilyen tekintetben. Generációk nőttek föl azon, hogy a sorkatonai szolgálatban részt vettek, kiképzést kaptak, fizikai ellen, vagy ütőképességük jó, stb. Stb. Most ehhez képest Japán hihetetlenül le van maradva.
Jó, de Japán Amerika egyik legfontosabb szövetségese a térségben. Ebben bízhat Takaichi-sane?
Hát bizonyára sokan vannak, akik remélik azt, hogy bízhatnak, de amikor Takaichi-sane a megválasztása után 2 héttel, tehát hiszem november elején tette azt a kritikus kijelentést, hogy ha Tajvant támadás érni, akkor Japán is kötelességének érzi, hogy lépéseket, megfelelő lépéseket tegyen. És ami ugye világszerte iszonyatos részbe pánikot, részbe pedig elutasítást váltott ki.
Mert ez egy japán-kínai háború jelentett volna.
Jelentett volna, illetve tehát ez egy nagyon erős kijelentés volt, ideig ilyen közvetlenül ez még politikus szájából nem hangzott el. Most erre a kijelentésre sajátos módon Donald Trump nem reagált.
Hallgatásba burkolózott,
tehát mintha nem hangzott volna, és Kína persze reagált, meg egy csomó más ázsiai ország, hát így meglebegtette, ugye főleg ezek a történelmi örökség, meg a japán militarizmussal kapcsolatos emlékek, stb. Tehát sokakban aggodalmakat vetett fel. De Donald Trump nem szólalt meg. Most ezt nagyon sokan jelzésértékűnek vették. Azonban, amikor most ez a február 8-i LDP alsóházi választás történt, akkor előtte 4-5 nappal Donald Trump szinte szóról szóra ugyanazt, amit Orbán Viktorral kapcsolatban is elmondott, ugyanezt elmondta Takaichi-sanével, hogy egy nagyon erős vezető, nagyon határozott vezető, aki az országának a javát akarja, és maximálisan támogatja. Na most ezt aztán ugye elemzők akkor rögtön ugye szintén beáraszták, hogy mit jelent ez a... Egyesek azt mondták, hogy hát Isten őrizzen meg a Trump dicséretétől, mert az nem biztos, hogy hoz, hanem inkább visz, de nem így történt azért, mert azért hozott ez. Na most, és hát Trump meghívta most Takaichi-sanait, azt hiszem március 19-ére, hogy látogasson el az Egyesült Államokba, és Trump majd áprilisba fog menni Kínába. Na most ez szintén nagyon sokan ennek a sorrendnek nagy jelentőséget tulajdonítanak, hogy azért mégiscsak, hogyha előbb a japán miniszterelnökkel tárgyal, majd utána megy Kínába, tehát hogy itt vajon ez a sorrendiség, ez jelente prioritást, vagy fontosságot?
Le
vagy...
lehet belőle vajon vonni azt a következtetést, hogy egy japán állásponttal megy el Kínába? A Donald Trumpnál a jó ég tudja.
Jó ég tudja, de még akár nyilván ez a kérdés is szóba fog kerülni. Tehát azt látjuk, hogy miután habitusában a két vezető, tehát Donald Trump és Takaichi Sano bizonyos tekintetben hasonlít egymásra, mert...
Pörög mind a kettő. Gyorsak.
Pörög mind a kettő. A tettek embere mind a kettő, tehát kimondja és meglépi. Mind a kettő kommunikációban határozott és rövid és egyértelmű. Az egy más kérdés, hogy aztán abból mi lesz, de mégis így van. Tehát én azt gondolom, ez azért bizonyos fajta hát közös platformot biztosít arra, hogy tudjanak tárgyalni.
Szorítja bármilyen idő Takaichi Sanoét most az előrehozott és nagyon megnyert választás után? Lesz-e bármi a belátható időben, amire már mint politikai kockázatra kell gondolnia, vagy most hosszú ideig csinálhatja a programját?
Hát az én egyéni meglátásom az, hogy az egyik nagyon nagy probléma, amivel hát rövid időn belül megbirkózni nem lehet, de mindenképpen figyelembe kell venni, az a demográfiai kérdés. Tehát Japán olyan demográfiai, hogy is majd lejtmenetben van, mint talán egyik ország sem a világon.
Nagyon sok az idős.
Hát nagyon sok az idős, illetve nagyon kevés a gyerek, inkább fogjuk meg erről az oldaláról a dolgot, tehát nem születnek gyerekek. Ráadásul, és ezt mondjuk kevesen veszik figyelembe, hogy 2026 az a tüzes ló éve a kínai horoszkóp szerint. Na most ez mit jelent? 60 évenként van ilyen, hogy tüzes ló éve. Mert utoljára 1966-ban volt. Tehát most 2026. Azt jelenti, hogy a hiedelemvilág alapján, akik ez ebben az évben, tehát tüzesló évében született lányok, azok nehezen eladhatók, vagy nehezen kapnak férjet. Miért? Azért, mert az a karakter, akik ebben azok ilyen nagyon tüzes, szilaj, vad, akaratos, öntörvényű, stb. Tehát ilyen lányok születnek ebben az évben. És ettől félnek, ugye a hagyományos családi, hogy mondjam, modellbe ez nem fér bele.
De ha nem házasodnak, hogy lesz gyerek?
Na mostan azt akarom mondani, hogy ebben az évben nem írnak róla, tehát egyáltalán nem, sehol nem lehet róla írni, de ebben az évben szerintem egészen biztos borítékolható, hogy még kevesebb gyerek fog születni 10-15-20%-kal, mint aminek kéne születni. Hát már így is nagyon kicsi a születésszám, tehát évente most már 700 ezer körül van a 123 milliós országban, ez nagyon kevés. Na most, ha ez még lejjebb csökken, akkor még kevesebb gyerek. Tehát itt a demográfia adatok és a lélekszám süllyedése az aztán olyan problémákat, tehát az strukturális problémákhoz vezet, és rengeteg társadalmi kihívást jelent. Tehát kevesebb lesz a munkaerő, kevesebb lesz a hadrafogható fiatal, kevesebb csökken ugye a gazdaság, a fogyasztás, hiszen...
Nincs, aki fogyasszon.
Igen, stb. Tehát ez egy akkora nagy feladat és probléma. Most ezzel kapcsolatban sokkal kevésbé fogalmazódnak meg a jelenlegi Takaichi programban intézkedések, mint az, amikről beszéltünk. Valószínűleg azért, mert ezeknek a következményei, ezek csak hosszú távon lesznek mérhetőek, viszont annyira fontosak, hogy tehát elér egy, a helyzet egy olyan kritikus határt, amikor az van, hogy most már nincs visszaút, tehát nem lehet rajta fordítani, vagy nem lehet vele mit kezdeni. Tehát ugye ezt kellene elkerülni, hogy ne kerüljön ez egy kritikus fázisba.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Hidesi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritája volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor az összes többi beszélgetésünket automatikusan kapják majd meg. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.